tették meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mezőkövesden rendezték meg a 104. Jézus szíve búcsút a Jézus szíve templomban. Az ünnepi szentmise főcelebránsa az aranymisés Szántó József jászberényi főesperes volt, aki 1995 és 2011 között a helyi egyházközség plébánosaként szolgált. A búcsún hálát adtak a templom felszentelésének 25. évfordulójáért, valamint Szántó József pappá szentelésének 50. jubileumáért. Homíliájában a főcelebráns felidézte a templomépítés történetét, hangsúlyozta a Jézus szíve tisztelet jelentőségét, valamint a szeretet, a béke és a közösségi összetartozás fontosságára is felhívta a hívek figyelmét. Ünnepi szentmisére gyűltek össze a hívek a Zirci Nagy Boldogasszony bazilikában, ahol Udvardi György veszprémi érsek diakónussá szentelte Tell Nándor pap növendéket. A különleges alkalom egyben az Zirci plébánia újraalapításának 300. évfordulójához kapcsolódó ünnepségsorozat kiemelkedő eseménye is volt. A főpásztor hangsúlyozta, hogy a diakónus szentelés, a papi jubileumok ünneplése és az Zirci plébánia 300 éves jubileuma egyaránt a lelki megújulás jelei a közösség számára. Szeptemberre befejeződik a pannonhalmi Szent Benedek általános iskola bővítése és felújítása. A 2025. augusztusában indult, a magyar kormány támogatásával és az Európai Unió társfinanszírozásában megvalósuló beruházás már a végéhez közeledik. A következő tanévet már a megújított iskolában kezdhetik meg a diákok. Nemrégiben sajtótájékoztatón ismertették a fejlesztés állását. Tőle Lipták István iskolaigazgató a projekt céljáról elmondta, egy 21. századi, modern, a mai kor igényeinek mindenben megfelelő oktatási környezet megteremtése a cél, majd az intézményvezető felsorolta a legfontosabb fejlesztéseket, többek között az új 270 négyzetméteres, háromszintes épületrészt, amelyen az iskola kibővül, 90 férőhelyes közösségi teret hoznak létre, ahol méltó helyszínt kapnak az iskolai és közösségi ünnepségek is. Deák Péter gyermekvédelmi szakember, népi iparművész, a Család nélküli gyermekek támasza kapta idén a Káplár László emlékére alapított Jó ember díjat. Az MTI néhai tudósítója emlékére alapított díjat a hagyományoknak megfelelően a pécsváradi várban adták át, közölte a Káplár László emlékére kulturális alapítvány. A díjazottról azt írták, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei gyermekvédelmi központ nyugdíjas munkatársa, 4 évtizede tevékenykedik a gyermekvédelemben, fejlesztő tanárként, mentálhigiénés szakemberként és drámapedagógusként. Véget ért az Orbán korszak, megbukott a NER rendszere, fogalmazott Stumpf István, az első Orbán kormány kancellária minisztere, a Fidesz 32. kongresszusán szombaton Budapesten. Gulyás Gergely, a frakció vezető viszont úgy vélte, olyan jól kormányoztak, hogy 14 évig az új miniszterelnök is nagy támogatója volt a Fidesznek. Stumpf István hozzátette, azért bukott meg, mert a becsületesen és tisztességesen dolgozó individualizmus polgári erényét elnyomta a kivagyiságon és magamutogatáson nyugvó kalmári közszellem. Megszűnt az érdemi visszacsatolás és a bírálat lehetősége. A klientúra túlkapásait nehezen viselte el a társadalom. A 2022-es választás után pedig fokozatosan elvesztette a Fidesz az erkölcsi és az intellektuális vezető szerepét, sorolta Stumpf István. A jövő érdekében a legfontosabb kötelezettségnek nevezte, hogy igyekezzünk keresztény erkölcsű magyar nemzetként megmaradni. Emelt fővel, ha kell, összeszorított fogakkal, magyarként kell megmaradnunk a nehéz időkben is, fogalmazott Stumpf István. A Jobbik Magyarországért mozgalom Adorján Bélát választotta meg újra elnökévé a következő 2 évre, közölte a párt. A párt alelnökei Baucsek Rajmund, Gyüre Csaba, Révi Attila és Kesztyűs Attila lettek, tették hozzá. A közleményben leszögezték, a Jobbik a továbbiakban is határozottan nemzeti, szuverenista mozgalomként lesz jelen a magyar közéletben. Végül a hétfői időjárásról. A déli megyékről is fokozatosan lehúzódik a front vastagabb felhőzete. Ezt követően a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre lesz kilátásunk. Szorványosan hétfőn is előfordulhat majd záporzivatar. Az ismét megélénkülő nyugati a szelet olykor erős lökések kísérik. Napközben 20 és 26 fok közé melegszik fel a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
Az iránytű. A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban Jernei Péterrel, cserkészvezetővel beszélgetünk a cserkészet jelenéről, múltjáról és jövőjéről. Tartsatok velünk, érdemes!
Péter itt a stúdióban, szervusz!
Köszönöm a lehetőséget, szeretettel üdvözlök én is mindenkit.
Egy átalakulás történt a cserkészeten belül itt Észak-Kelet-Magyarországon, mesélj!
Igen, izgalmas változás után vagyunk. Itt ugye a Cserkész Szövetség egy ifjúsági mozgalom, ezt mindenki tudja, és egy mindig ki szeretném hangsúlyozni, hogy önkéntes ifjúsági mozgalom. Sokszor azt hiszik, hogy a cserkész vezetők kapnak valamilyen fizetést, vagy főállásban dolgoznak, főleg azért, mert azért a cserkész vezetők egész aktívak, egyenruhában jelennek meg valahol, és sokszor az a tévképzete van az embereknek, hogy hát itt főállású cserkész vezetők vannak. Amit csak azért mondok, mert mindenki, aki cserkész vezetőként a mozgalmunknak az élére áll, egy-egy csapatot vezet, bizonyos sok lemondással jár, hiszen a családjától, a szabad idejéből veszel időt, energiát, de hát nyilván egy nemes ügy számára, még a hazai, a magyar ifjúság nevelésre, azon belül pedig a cserkészet mozgalomnak, vagy a cserkészetnek a régisze alatt, és hát egy cserkész vezetőnek, vagy a cserkésznek az életciklusa valahol úgy néz ki, hogy ideális esetben, hogy valaki kis cserkész lesz a szülők, vagy valakin keresztül, szülőkön keresztül, vagy valamilyen az iskolában jöttek toborozni, vagy látott egy jó plakátot, de vagy szembe jött vele a közösségi médián, azt mondja, hogy hű, ez nagyon szimpatikus nekem ez a cserkészet, és elmegyek egy őrsi gyűlésre. És kis cserkész korától, 7-8 éves kortól már, ugye azt nevezzük kis cserkész kornak, így 18-19-22 éves korig tart a klasszikus cserkészet, kis cserkész, kószakorosztály, vándorkorosztály, ezek az elnevezések a különböző korosztályok, és utána felnőtt vezetőként ugye két út áll az ember előtt, vagy vezető lesz, vagy háttérben segíti tovább a cserkészet munkáját, és sokan cserkész csapatot visznek tovább, de hát még többen pedig már hátralépnek, hiszen felnőtté válás után már picit nehezebb azért önkéntesen a cserkész vezetőként feladatot vállalni. Általában ugye dolgozik az ember, az az első időszak, amikor az embernek az első munkahelye belép az életében, akkor ez egy más életminőség. Már nem beszélve arról, hogy párkapcsolat, házasság, gyerekek, na hát az egy másik életciklus. És ezt csak azért mondtam mindezt, és visszatérve az eredeti kérdésre, hogy én magam a cserkész kerületi elnökként, ami a Borsod és Heves még vármegyét érinti, ugye ennek voltam az elnöke, 10 cserkész kerület van egyébként az országban, mindegyik megyékhez kapcsolódik, és 30 évnyi cserkész vezetői munka van mögöttem, most már több, 31, de 1995-ben, nem mondom, hogy hány évesen lettem cserkész vezető, felkértek itt a cserkész kerület vezetőképzésére, vagy készítsem, vagy csináljam a vezetőképzés, és azóta itt ragadtam, és már 10 sok éve, meg már elnökként vettem részt a cserkész munkában, de hát ennek a feladata, ez nagyon-nagyon sokrétű, tehát ez szerintem két műsoridőt is betöltene, hogy egy cserkész vezető mennyi mindent végez, és mint minden szervezet, ez a civil szervezetek is, hogyha bárkivel esetleg beszélsz, szerintem ez visszatérő motívum, hogy egy mozgalom jelen esetben itt a cserkész kerület élén, vagy egy civil szervezet élén van egy aktív vezető, viszi elől a fáklyát, most nem feltétlenül csak magamról beszélek, általában egy ilyen mozgalmár ember, és maga köré tud gyűjteni embereket, cserkészvezetőket, fiatalokat, és követik, és mindig az a kérdés, hogy jó, de ki fogja átvenni a stafétabotot? Mikor jön el a pillanat, amikor már át kell adni ezt a stafétabotot? Ez egy érdekes kérdés. A másik pedig, hogy ki fogja átvenni. Aki átveszi jó szívvel, adjuk át, ugyanazokat az értékrendeket fogja elképviselni, mint amit a cserkészet alapvetően meghatároz. Meg egyáltalán lesz ebben olyan lelkesedés, hogy sok-sok évig legyen a mozgalmunk élén. Úgyhogy egy nagy öröm és egy nagyon-nagyon nagy meglepetésért tavaly össze minket, az akkori kerületi elnökséget, egy nagyon fiatal csapat bejelentkezett, hogy szívesen átvennék ezt a stafétabotot, mert nagyon régóta kerestük az utódjainkat, nem azért, mint hogyha idősnek érezném magam, vagy ne lennék még tele energiával. Egyszerűen csak mondtuk, hogy jó néha megújulni, és a megszokott kerékvágásból kijönni, még akkor is, hogyha mi is folyamatosan ugye követvén a fiataloknak az igényeit, a különböző koroknak a módszertanát, mindig ugye mi is megújultunk, és azt mondtuk, hogy hát ez egy isteni gondviselés, most kell azt mondani, hogy átadjuk a stafétabotot. De nagyon fontos, azt mondták a fiatalok, csak úgy, hogyha mi jó szívvel adjuk át. Mert tisztelnek, szeretnek minket, mi voltunk azok, akik a cserkészetben tartottuk őket, egyáltalán, hogy motiváltuk, hogy jöjjenek, végezzenek, vezetőképzőt, bennmaradjanak, és aktív vezetői legyenek a cserkészetnek, és csak úgy akarják ezt a pozíciót átvenni. Hát ez a pozíció, ez nem jó kifejezés, ez ilyen kicsit ilyen fellengzős, ezt a feladatot, ezt a szolgálatot, talán ez a legjobb, ezt a szolgálatot átvenni, hogyha mi tiszta szívvel, nyugodt szívvel és konszenzus alapján adjuk át, mi meg azt mondtuk, hogy abszolút. Tehát olyan értékes fiatalok vagytok, akik a szabad időtöket adjátok egy nemes ügyér, hogy egyszerűen ez, ki kell mondanom, ez egy megható dolog. Hát most mindenki picit nézzen már magába, meg a környezetébe, hány olyan 22-25 éves fiatal talál, aki azt mondja, hogy figyelj, az elkövetkezendő 4-5-6-8 évben te nem síelni mész, hanem cserkészekkel táborozni, te nem kocsmázni mész a cimborákkal, most nyilván jó értelemben, hanem az őrsökkel, te nem a családi programra mész, hanem a cserkész csapatok szüleivel beszélgetsz és szervezel egy délután, azért ez nagy felelősség és egy nagy lemondás, de egyébként nagyon szép feladat. Sokszor ültem már itt ebbe a stúdióban, és nagyon nehéz megfogalmazni, hogy mi az, ami motivál egy cserkész vezetőt, de amikor egy sikeres program után, vagy egyáltalán, amikor egy cserkész foglalkozásnak vége van, és ott van az a sok csillogó szemű kisgyerek, aki a szülei ugye ránk bízták, és azt mondják, hogy ez egy nagyon jó mozgalom a cserkészet, mert egy csomó értékes dolgot tanulnak tőlünk, akkor is az a csillogó szemek, meg az a köszönet, amit kapunk ezért, az mindenél kápotol. Egy történetet hagyd mondjak, már el is sokat talán a rádió hallgatóknak így sikerül átadnom, hogy miről is szólt az elmúlt 30 évem, egy nagyon jó példa, mikor 100 éves volt a cserkészet, tehát nem a magyar cserkészet, de mindegy, a parlamentben, az országházban volt egy ünnepi közgyűlés. Egy nagyon szép napot tudhattunk magunkra, az elődeinkről megemlékeztünk, nagyon szép beszédek voltak, és éppen vége volt, és mentem volna el, megragadta a kezem egy ismeretlen 30 éves meglett felnőtt férfi, és mondta, hogy Péter, már nagyon-nagyon régóta meg akartalak keresni. Tényleg, és ki vagy? Hát emlékszel, én vagyok az, és mondta a nevét, még 20 évvel ezelőtt a te általad vezetett vezetőképző táborban 15 évesen Pécsről idejöttem, és a ti vezetőképzéseteket választottam, ezt úgy hívják, hogy őrsvezetőképzés, tehát az őrsvezetőből lesz a kortárs vezető, tehát az a 14-18 éves fiatal az őrsvezető, aki a 6-8-10 fős őrsét vezeti, irányítgatja, őrsi gyűléseket tart, túrákat szervez a táborban, együtt is tápolja őket, eleve 16 évesen, ezt valaki érti, olyan tudással rendelkezik már 16-17 éves őrsvezető, hogy hétről hétre magyarságismeretből, történelemből, túrázás szabályaiból, népdalismeret, hagyományőrzés, mindenről tud új ismereteket is átadni, és mindezt egyébként egy nagyon szuper cserkész módszertanba burkolva. Egy szó mint száz azt mondta, hogy ő már nagyon régóta meg akart keresni, meg szerette volna köszönni, amit ott kapott tőlem, tőlünk, jobb egyébként, hát többes számot enni, tehát tőlünk. Én csak vezettem azt a vezetőképző tábor, de hát több-több társammal együtt. Attól féltem, hogy én voltam a parancsnoka, mert egy olyan útra állítottuk, annyi mindent tanult tőlünk, és olyan jó példák voltunk számára, hogy azóta is aktív cserkészvezető. És mondta, hogy azt a csomagot, amit ott kapott 15-16 évesen, az egy nagyon-nagyon kemény egy vezetőképző tábor, egy 10 napos vezetőképző tábort, aki azt végignyom, az nem mondom el azokat, hogy miket csinálnak ott a fiatalok, mert cserkész titkokat árulnék el, de szellemileg is és fizikailag is. Én azt gondolom, hogy a Magyar Honvédségben végzett bármely katona, ha felét azt megcsinálnám, nyilván túlzak, akkor azt mondom, hogy ez egy kiváló katonát, ezek a cserkészek, ezek talán még náluk is kiválóbbak, elnézést itt a vicceskedésre. És azt mondta, hogy az élete meghatározó periódusa volt, és mindig, amikor kell, akkor erre az időszakára visszanyúlik. És akkor mindig átgondolja azt, hogy mi akkor, ha megkérdezné tőlünk, akkor mi mit válaszolnánk. Teljesen mindegy, hogy magánéletében, cserkészvezetői munkában, ez az amarról van szó, mindig visszanyúlik ide a gyökerekhez, hogy tőlünk mit tanult. És akkora úti csomagot kapott, hogy 20 év után is az még kitart. Egyébként az már azóta eltelt 10 év, és mindig aktív cserkészvezető. Tehát őt ez a fiatalkori benyomása, ez utána a gimnáziumban egyetemet végzett, családot alapított, és soha nem hagyta el a cserkészet kötelékét, és aktív cserkészvezető lett. Na ez, ami ott melbe vágott, és én ennek nem is voltam addig tudatában, hogy én személy szerint, meg a cserkészvezető társaim, hány 10, 20, 100, vagy akár 1000 fiatalra voltunk hatással. Ezért szokták azt mondani, hogy a vezetés elsősorban példa, a cserkészeknél is, hát nyilván próbál az ember példamutatóan élni, de hát azért mégiscsak esendő emberek vagyunk. De azt hiszem, hogy kb. Ebbe a történetben minden benne van, hogy mi az, ami a cserkész, egy cserkészvezetőt motivál, főleg akkor, amikor 50 éves vagyok, nem vagyok olyan idős, de ami eljött az a pillanat már, nyilván nem csak nekem, hanem a korosztályomnak, hogy átgondolja, hogy mit hagy az ember maga után. Még távol vagyok még én ettől, de hogy mi az az érték, amit egyébként... Ugye a cserkészet is azt mondja, hogy kicsit többet hagyjunk magunk mögött ezen a világon, mint ahogy kaptuk, hogy mi az, amit így letesz az ember az utókor számára, és ezt minden cserkészvezető is felteszi magának, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy plasztikus példa, hogy a cserkészvezető mit hagy maga után. Na, és 30 év után pedig bejelentkezett ez a fiatal társaság, és azt mondta, hogy szívesen átveszi a stafétabotot. Több hétvégét töltöttünk együtt, beszélgettünk, hogy miről szólt az elmúlt 30 év, mert azt mondták, hogy az addigi értékeket nem szeretnék parkolópályára tenni, és én azt kértem tőlük, hogy az elődjeink emlékét azt őrizzük meg. Mert én még a háború előtt élt cserkészvezetőktől vettem át a stafétabotot. Ők még akkor éltek, amikor mi ugye 1948-ban a kommunista diktatúra során szüntették meg a cserkészszövetséget, és 56-ban két hétig pedig újjáalakult. Hát rengeteg cserkészt kivégeztek egyszerűen. Tehát aki a kommunista diktatúra alatt, erről is egy másik műsort lehetne szentelni, hogy milyen erekék kerültek elő a mai napig, tehát most halt meg egy jó barátomnak az édesapja, 90 évesen, a mai napig rejtegette az egyenruháját és az őrsi naplóját, 2025-ben halt meg, 44-ről beszélek, ennyi éven keresztül a legdurvább rákosi kádári diktatúra kellős közepén is, és hát mit tud az ember ennyi mindent megőrizni? Pár fényképet, de a cserkész erekét megőrizte, fontosabb volt, mint egy Rolex óra, értik a hallgatók? Szóval ezek az emberek adták át, tehát ez olyan hiteles emberek voltak nekünk a stafétabotot, és azt mondjuk, az ő emléküket nem lehet egyszerűen csak parkolópályára tenni. Nyilván a történelemben nem lehet mindenkit megjegyezni, nem lehet egy hatalmas nagy falat teleírni nevekkel, de akkor is valamilyen formában, hogy kik azok, aki az új alakulásnál, akik egy cserkészpark kialakításánál, vagy bármiben, vagy egy-egy cserkész csapat újraélesztésében aktív szerepet vállaltak, igenis kell az ő emlékeket ápolni, és ők maximálisan azt mondták, hogy abszolút, tehát, hogy ők is ezt kötelességüknek érzik, és ugyanazzal a lelkülettel, de már talán még jobban is, mint mi, sőt, biztos vagyok benne, hogy sokkal jobban, mint mi, átvették a stafétabotot. Úgyhogy hagyd mondjam, név szerint is, hogy kik ők. A jezsuita cserkész csapatnak egy tagja a Tóth Áron, lett az egyik cserkészvezető Kádas Máté, a Lévai Református Gimnáziumnak a vezető és az elnök, pedig dr. Szabó Attila, ő pedig szintén a jezsuita gimnáziumnak vagy a jezsuita cserkész csapat tagja a mai napig is, és ők vették át tőlünk. Fura ezt megtapasztalni, hogy most már én vagyok az idős cserkész, aki a hátuk mögött igyekszem őket támogatni és segíteni, de ez jó érzés. Nagyon-nagyon jó érzés, mert amikor az ember azt látja, hogy minden forog tovább, és nem azt látja, hogy a rossz irányban mennek a jó dolgok, hanem még jobb irányban, akkor ennél nagyobb öröm és visszaigazolás, vagy megelégedettség talán nem is kell az ember életében, úgyhogy bármilyen megjelenésük, ja, és nagyon sokszor felhívnak, hogy egyébként jól csináljuk, így kellene, te mit tennél. Nyilván ezek a telefonhívások majd szépen lassan elhalkulnak, de ez így van rendjén.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket így megosztottad velem, Péter, ezeket az információkat, és ezt a szolgálatot, ezt a 31 évet is köszönöm a sok-sok fiatal nevében is, akikkel foglalkoztál. Kedden folytatjuk ezt a beszélgetést, mert még van miről beszélnünk. fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában vendégünk volt Jernei Péter cserkészvezető. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazinműsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kérem a következőt! Egészségpercek a Szent István Rádióban!
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Műsorunkban a pánikbetegségről kérdezi dr. Slivka Annát, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház, Semmelweis-Tag Kórház pszichiáterét, az addiktológiai osztály vezetőjét, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Kérem, tartsanak velünk!
Pánikbetegség az olyan szorongáshoz zavar, amelyet hirtelen fellépő, intenzív fizikai és pszichés tünetekkel járó rohamok jellemeznek, és amelyek gyakran vezethetnek halálfélelemhez, meg kontrollvesztéshez is. Csak néhány jelző, ami a pánikbetegséggel kapcsolatos, és hát meg kell valljuk őszintén, hogy a pánikbetegség az egyre többeket érint, és ennél fogva remélhetően érdekel is, különös tekintettel a fiatal korosztályra. Az én tapasztalataim legalábbis ezt igazolják az ismerettségi körömben, ezért úgy gondoltam, hogy beszéljünk a pánikbetegségről. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm is a lehetőséget, köszöntöm a hallgatókat.
Jók-e az én ismereteim a tekintetben, hogy egyre több fiatalt érint a pánikbetegség, egyre többen keresik fel a szakembert?
Eleve a pánikbetegség fiatal korban kezdődik, tehát a tipikus kezdeti időszak az a 20-as, 30-as évek, akár már 18-19 évesen is kezdődhetnek kezdődhet ez a betegség. Viszont a fiataloknál, tehát a serdülő korosztályban is igen gyakori a szorongáshoz zavar, és nyilván ott is felelhető ez a probléma. Egyébként meg kell különböztetni azt, hogy van pánikroham, és van ugye a pánikzavar, mint betegség. Pánikrohamot a lakosságnak, tehát akár a 10%-os prevalenciában is előfordulhat, tehát hogy azért annak magasabb az előfordulása. Pánikzavarról már akkor beszélünk, hogyha ezek a pánikrohamok ismétlődnek. Tehát, hogy nem egy egyszeri rohamról van szó, hanem ez egy ismétlődő, visszatérő pánikrohamoknak a tünet együttese, és ugye ez több tünetből is áll, és egyszerre több tünetnek kell teljesülnie, hogy kimondhassuk azt, hogy ez egy pánikroham. És ugye tipikus a mellkasi fájdalom, heves szívdobogás érzés, ugye a tahikardia, torokszorítás, szédülés, gombót érzés a torokban, akár ilyen fulladásszerű, tehát tünetek vannak, hogy mindjárt megfulladok, mindjárt meghalok, mintha infarktusa lenne a betegnek, tehát olyan tünetei vannak, illetve lehet kipirulás, hidegrázás.
Csak lebénul az ember,
igen,
mert most
olyan
az
is van,
eszembe jutott, hogy leblokkol az ember bizonyos esetekben. Hogy lehet ezt kezelni?
Az más. Tehát amikor az ember leborkol, tehát van a szorongás, az ugye alapvetően nem egy betegség. Tehát azért van jó szorongás, meg van, ugye, van a facilitáló szorongás, ami segít nekünk egy-egy helyzetben, hogy minél jobban meg tudjuk oldani az adott szituációt, vagy ki tudjunk jönni az adott vészhelyzetből. Ugye van a debilizáló szorongás, tehát ez az, amikor leblokkol az ember. Tehát ez nem szerencsés. És akkor ugye van már a szorongásnak azon része, ami betegségnek kezdődésnek számít. Ugye ezek a szorongásos zavarok. A szorongásos zavarok között nem csak a pánikzavar van, hanem ugye van az agorafóbia, a szociális fóbia, tehát ott azért kevert szorongásos depressziós zavar, generalizált szorongásos zavar, tehát ott elég széles a spektrum, tehát többféle szorongásos zavar létezik, hogy ez a betegség. És ugye a pánik betegség az egy része ennek, tehát hogy az egy típus a szorongás.
Ha valami történik, valami rossz, vannak emberek, akik rögtön attraktívan tudnak segíteni, és vannak, akik néha megbicsakolnak. Először kétségbe esek, hogy úristen, mi lesz? Aztán jön a segítség, de akkor abban a pillanatban előfordul, hogy leblokkol. Ez nem tartozik ebbe a körbe?
Ez nem betegségnek számít, tehát ez nem egy szorongásos betegség, ez egy reakció. Embertől függ, hogy hogy reagál egy ilyen helyzetben, tehát valaki azonnal tetre kész látja, és sőt egy ilyen helyzetben mondjuk nagyon jól tud teljesíteni, igen, hogy milyen szépen megoldotta, de vannak olyan emberek, akik egy ilyen helyzetben lefagynak. Tehát, hogy
de
nem tudnak.
Ezt lehet tanulni nyilván.
Igen, hogy hát nyilván ezt, ha valakit mondjuk ez blokkol az életében, vagy nehezíti a mindennapjait, akkor ugye itt nem orvosi segítség, hanem mondjuk egy pszichológusi segítséget mondjuk igénybe vehet, de tényleg akkor, hogyha már olyan, hogy ennek mondjuk következményei vannak. De maga a pánikbetegség, ugye az már egy olyan zavar, a szorongások között, amit már ugye kezelni kell, mert nagyon sok kezeletlen pánikbeteg van. Régebben ugye még többen voltak, akik szenvedtek csendben és nem kértek segítséget, azért most már azért jobban ott van terítéken. Tehát házi orvosok alapellátásból is azért elég gyakran küldenek a szakrendelőkbe, még akár az osztályunkra is kerülnek be pánikbetegek, és ugye ami nagyon fontos, hogy ki kell őket először vizsgálni. Tehát az, hogy kimondjuk, hogy ez egy pánikzavar, egy pánikbetegség, ki kell zárni testi betegségeket, illetve egyéb pszichiátriai zavarokat is, mert ugye hasonló tüneteket okozhatnak. Tehát ugye a legelső az, hogy egy laborvizsgálatot kell csinálni a betegnek, belgyógyász, kardiológus, orvos fontos, hogy megvizsgálja a beteget, tehát egy EKG vagy akár egy echokardiográfia készüljön, hogyha úgy látja a szakember jónak, tehát hogy ki kell zárni, hogy nem infarktusról van szó, nem mondjuk egy hipertireózisról, tehát egy pajzsmirigy túlműködésről, ugye hogy a pajzsmirigy hormon szintet kell meghatározni, akár egy hipoglikémia is okozhat hasonló tünetet, tehát a vércukrot is érdemes ilyenkor megnézni.
Nem könnyű ezt kideríteni.
Hát mindig azt szoktuk mondani, hogy ha vannak pszichés tünetek, akkor az első kör az mindig az, hogy ki kell zárni, hogy nem valami szomatikus, organikus dolog okozza, és hogyha negatív leletek vannak, és azok a tünetek ott vannak, és nyilván az zavarja a mindennapi életében a beteget, akkor ugyan a pszichiáternek a...
Ja, de ez nem azt jelenti, hogy egy cukorbeteg, vagy pajzsmirigy problémával rendelkező valaki nem lehet pánikbeteg, tehát ugyanaz
lehet,
is előfordulhat.
Persze, társulhat a két betegség, csak amikor jönnek az első tünetek, akkor nagyon fontos, hogy ezeket kizárják, ezeket, vagy akár egy feokromocitómát. Tehát a feokromocitóm ugye a mellékvesének egy daganata, ami katekolamin termeléssel jár, és ott olyan rohamokban jelentkező szorongásos tünetek jelentkezhetnek, illetve vérnyomás, kiugrás, izzadás, tehát itt is ugye laborvizsgálat nagyon fontos, hogy ezt kizárják, vagy akár egy képalkotó vizsgálat, hogy nem pánikbetegségről van szó, vagy akár egy temporális epilepszia is tud hasonló tüneteket okozni, és ott például egy EEG vizsgálattal azonnal lehet látni, hogy ez más, tehát hogy más tényező okozza.
Az, hogy roham meg zavar, ugye kettő között van különbség, szorongásos zavar vagy roham. Ha roham, akkor az meg azt jelenti, hogy abszolút improvizatív módon jelenik meg az életünkben, tehát nem lehet felkészülni rá. Valami kiváltja.
Egy teljesen váratlan. Tehát a pániknál azt szoktuk mondani, hogy pont ez a lényeg, hogy nincs, nem történik különösebb dolog, és jön ez a pánikroham, és úgymond azt szokták mondani a betegek, hogy nincs oka. Tehát nem vagyok, nincs veszekedésben, nincs ott épp egy nehéz helyzetben, ez így jön egy váratlan rohamként, és ugye ez a tipikus tünetei, ugye, amiket mondtunk, tehát akár a halálfélelem, a megérüléstől való félelem, ájulásszerű érzés, zsibbadás jelentkezhet még az előző tünetek mellett, és ugye van egy jellegzetes kialakulása, illetve lecsengése ennek a pánikrohamnak, körülbelül 10 perc alatt hirtelen fel tud menni a maximumra így ez a tünet együttes, tehát van egy ilyen crescendo jellege, és akkor utána egy olyan 10-20 perc alatt pedig szépen így leszáll, tehát így megszűnnek a tünetek maguktól.
Andantinóba.
Így van. Tehát,
hogyha maradjunk az enyénél.
Tehát, hogyha beteg nem vesz be semmiféle gyógyszert, mondjuk ilyenkor szoktak ugye szanaxot vagy valami nyugtatót bekapkodni a betegek, tehát hogyha nem vesz be gyógyszert, akkor is meg fog szűnni ez a pánikroham, de nyilván, ha beveszi ilyenkor a beteg a időben a nyugtatót, akkor az ott segít, hogy oldja ezeket a tüneteket. Csak ugye ez nem mindig jó megoldás, mert valakit elakad ennél a megoldástál, és nem keresi fel a szakembert, hanem nyugtatót kezd el ugye csipegetni, és akár éjszaka is lehetnek ilyen tünetek, és az se.
Álmában?
Igen, tehát ezek nem csak nappal, hanem éjszaka is jöhet a pánikroham, sőt lehet hasi tünete is a pániknak, tehát ilyen hasi diszkomfort érzés, vagy ilyen hasi görcsök. Tehát, hogy
most mi van akkor, amikor tudja magáról az ember, hogy ő hajlamos a pánikra? Ugye van mondás is, hogy ne pánikolj, már hányszor mondjuk a másiknak, nem?
Igen,
akkor ő fel tud készülni arra? Tudja valamilyen módon szinten tartani a szervezetét, hogy ne reagáljon a hirtelen jött dolgokra, váratlan dolgokra?
Hát ezért szoktuk azt mondani, hogy ugye kezelni kell a pánik a beteget, tehát nem az a jó megoldás, hogyha otthon csendbe szenved, hanem ahogy ki van vizsgálva, minél hamarabb szakembernél jelentkezem, mert ennek van megoldása. Tehát nagyon jól lehet kezelni a pánik betegséget, gyógyszerrel, illetve pszichoterápiával, és akár egy ilyen 70-80, akár lehet azt mondani, 90%-ban is ezek a tünetek meg szoktak szűnni. Vannak olyan esetek, amikor terápia rezisztens, de inkább akkor szokott makacsabb lenni ez a nehezebben ragadt kezés, amikor el van hanyagolva ez a történet. Amikor a beteg alternatív gyógymódok után megy, mindenféle dolgot kipróbál, már csak
vagy mondjuk bekap egy felest, ami
igen,
szintén
már szakmámnál is vagyok, igen, hogy nagyon sok szenvedélybeteg úgy jön, úgy kér segítséget.
De ez valóban oldja a feszültséget.
Hát persze, hogyne, hát az alkohol az öngyógyításban egy nagyon jó technika tud lenni egy ideig, csak egy csapda. Tehát ugye ezek a magukat gyógyító emberek, hogy otthon beveszem a szomszédtól kapott nyugtatót, altatót, alkoholt, mert ezzel hirtelen nagyon jó, tehát a szorongást oldja. Viszont azért azt is tudni kell, hogy ezeket a szereket is ki kell zárni. Tehát amikor a pánikbetegséget vizsgáljuk, hogy pánikbetege a pánikbeteg, vagy egyszerűen más okozza, az alkohol meg a nyugtató megvonás is. Tehát, hogy szerek, gyógyszerek is állhatnak akár a háttérben,
ja,
hogy
az illetőnek...
Hát nem feltétlenül, tehát például akár, hogyha valaki nagyon érzékeny, koffein mellett is lehetnek ilyen pánikszerű tünetei, vagy akár egy opiát megvonásnál, drog megvonásnál, alkohol, gyógyszer megvonásnak a tünete az nagyon hasonlít, de az nem pánik. Tehát sokszor a betegek azt szokták mondani, hogy pánikolok. Ugye ez ilyen általánosságban használják ezt a szót, de ez nem egyenlő a pánikbetegséggel, tehát neki ott megvonási tünetei van, és ez nem egyenlő a pánik
betegséggel. És ezt maga kezelheti?
Hát azt se kezelheti, mert ugye a megvonásnál meg azt szoktuk mondani, hogy jelentkezzen az addiktológiai szakrendelésen. Nyilván, hogyha súlyos az állapot, akkor van, hogy beküldi a házi orvos a beteget az SBU-ra, és ugye bekerül hozzánk, és hogy ugye sokszor az akut osztályon kezdődik a beteg kezelése, de ha mondjuk eljön a beteg, mert vannak, tehát egy pszichiátri szakrendése, ott a pszichiáter, mondjuk, hogyha már jön egy laborral, meg már megvannak ezek a vizsgálatok, vagy úgy megvan a részletes anamnézis, kikérdezés, hogy mit csinál a beteg, hogy él, milyen az életmódja, milyen betegségei vannak, akkor ugye majd a pszichiáter fel tudja térképezni, hogy most ez valóban egy pánik betegség, amiben szenved az illető, vagy mondjuk egy alkohol megvonás, vagy egy gyógyszer megvonás. Ma a kettőt nem ugyanúgy kell kezelni.
Thank you.
És ezek a fiatalok, akikre utalt a beszélgetésünk elején, hogy egyre több fiatal szenved szorongásos pánikbetegségbe, vagy szorongásos zavarba, biztos, hogy ott is szerepe van az italnak, hát egyre fiatalabb korban kezdik a...
Hát, tehát sok tényező állhat a mögött, hogy valaki szorongásos zavarba keveredik, tehát ott nyilván van egy biológiai, genetikai háttér, nyilván a környezeti tényezőknek is szerepe van, pszichológiai tényezőknek, életeseményeknek, családi helyzetnek, ami akár mondjuk egy fiatalt körbeveszi, ugye az iskolában is sok minden éri a fiatalokat, tehát hogy sok összetevős az, de az tény és való, hogy a szorongásos zavar is igen nagy számban van jelen, a fiataloknál is, meg akár a serdülő korosztályban is, és ugye a Covid, amin átmentünk, Covid után meg még inkább megszaporodtak ezek a szorongásos zavarban szenvedő emberek.
Mennyire befolyásolja a betegség megjelenését egy egyéni alkalmazás? Vagy az egyéniség.
Hát nagyon is befolyásolja, mert ugye van egy genetikai háttere ennek, igen erős a biológiája, ha csak a pánik betegségről is beszélünk. Olyannyira, hogy ha a családban valaki pánikbetegség előfordul, akkor ötször nagyobb az esély annak, hogy az elsőfokú rokonoknál pánikbetegség fellép, illetve hogy ékervizsgálatokat is csináltak ezzel kapcsolatosan, és egypetűjű ékreklés ötször gyakrabban fordul elő, mint mondjuk az átlag populációban, vagy a kétpetűjű ékreklia, és ugye női dominancia van ebben, tehát hogy ott is, tehát nyilván szerepe van akár mondjuk a hormonális rendszernek, vagy a stresszel való megküzdésnek, tehát kétszer-háromszor gyakrabban fordul elő nőknél a pánikbetegség. Igen.
Mennyire gyógyítható?
Nagyon jó gyógyítható a pánikbetegség, csak időben kell eljutni a szakemberhez. Tehát nyilván, hogyha valaki elmegy alternatív gyógyászat felé, meg több év eltelik, és már egy elkerülő magatartás kialakul nála, szociálisan izolálódik, meg már ugye következményei vannak ennek a betegségnek, ott már ugye még nehezebben lehet beavatkozni, de ott se reménytelen, tehát ugye itt van a gyógyszeres terápiája, és van a pszichoterápiás része a kezelésnek. A gyógyszeres terápiát ugye mi pszichiáterek szoktuk adni a betegnek, itt is ilyen kombinált terápiával szoktunk kezdeni, és ugye ezt is sokan nem tudják, hogy antidepresszánsokat szoktunk adni erre, ami a legtipikusabb, azok a szerotonin rendszerre ható, ilyen úgy mondjuk, hogy szerotonin visszavételgátló antidepresszánsok. Ez a legtipikusabb, a leggyakoribb, amiket adunk, és ezek nagyon jól tudnak hatni. Tehát egy pár héten belül már a beteg azt tapasztalja, hogy visszahúzódnak a tünetek, akár meg is szűnhetnek. És amit fontos tudni, és itt szokott lenni a hiba a gépezetben, hogy ugye ezek az antidepresszánsok, mikor beállításra kerülnek, van egy kezdeti időszak, amikor elkezd hatni a gyógyszer, és ugye ott a szorongásos tünetek akár tudnak fokozódni, nem mindenkinél, a betegek egy részénél, illetve van egy olyan egy-két hét, amikor még ugye a gyógyszernek a hatása nem érvényesül, viszont a pánik tünetek vagy rohamok meg ott vannak a betegnél is szenved, és ilyenkor szoktunk adni nagy potenciájú benzodiazepineket. Ugye ez a Rivotril, de inkább a Frontin vagy a Xanax, és ugye így szokott a hiba lenni, hogy ezek közkedveltebb gyógyszerek a lakosságnál, mint az antidepresszáns. Az antidepresszánstól megijednek jobban, viszont a nyugtatótól érdekes, olyan nagy félelem sokszor nincsen. És inkább azt szedik szívesebben, pedig a terápiának pont az a lényege, hogy azért adjuk az elején ezeket a nyugtatókat, hogy ott legyen egy hirtelen tűzoltás, egy segítség a betegnek, tehát hogy tudjon működni a mindennapjaiban. És ahogy az antidepresszáns kifejti a hatását, illetve az az átmeneti szorongás, ami bizonyos betegeknél jelentkezik, azt ott kiküszöbölje, és amikor már ezen átmegy a beteg, és az a gyógyszer hatni kezd, az az antidepresszáns, ott már szépen leépíthető a nyugtató. És itt szokott a hiba lenni.
Addigra rászokik a nyugtatóra.
Hát nem tud rászokni, hanem azt vagy jobban elfogadja, vagy ugye gyorsabban hat, vagy megtapasztalja, hogy jaj, de jó, hogy ez gyorsan tud csillapítani, meg sokszor van egy félelem a pszichiátriai gyógyszerekkel kapcsolatosan, ugye mi ezt a rendelésünkön, vagy akár az osztályon ezt a betegeket szoktuk tanítani, hogy azért ezt muszáj valahogy leküzdeni, mert az ő érdeke, hogy ne a nyugtató maradjon, tehát mi a nyugtatót el szoktuk szépen lassan hagyni. És az se szabad, hogy hirtelen hagyjuk el, mert hogyha hirtelen hagyjuk...
Megvanásos tünet.
Még nem, mert ennyi ennyi idő alatt, pár hét alatt nem lesz hozzászokás a nyugtatóhoz. Hát ettől szoktak még nagyon félni, hogy hozzászokok, nem szokik hozzá. Tehát az alatt a 2-3 hét, vagy egy hónap alatt, vagy akár 2 hónap alatt nem fog hozzászokni. Egyrészt kis dózisban kapja kontrolláltan, amit adunk, tehát nem ész nélkül adjuk a nyugtatót. A másik pedig, mivel a beteg jön vissza kontrollál, ezeket mi szépen lassú ütembe elhagyjuk. Tehát ez a normális kezelési módja a pánik betegségnek. Tehát nem rajta hagyjuk a beteget a nyugtatóm. Ami rajta kell hagyni, az az antidepresszáns. És ugye így szokott lenni a csavar, mert fordítva szokták a betegek csinálni. Most, hogyha a beteg hallgat jobb esetben az orvosára, akkor
jobb esetben,
igen, akkor ugye ez megtörténik, hogy szépen lassan elhagyjuk, mert hogyha túl gyorsan hagyjuk el a nyugtatót, akkor van egy ilyen rebund hatás. Tehát visszacsaphat, és ugye megint ilyen szorongásos tünetek tudnak jelentkezni, tehát ezt is így fokozatosan szabad elhagyni a betegtől, és utána, hogyha a beteg tünetmentes, egy fél egy évig azért érdemes adni ezt az antidepresszást, hogyha a betegnek eközben vannak esetleg tünetei, vagy előfordul, vagy mit tudom én, azt tapasztalják, hogy az elhagyás után újra jönnek ezek a tünetek, akkor ott viszont évekig kell adni ezt az antidepresszást. És az a beteg, aki úgymond idézőjelben mondom, jó beteg, tehát együttműködik, ott nagyon szépen visszahúzódnak ezek a tünetek, főleg ha még emellé még pszichoterápiát is vállal. Tehát a pszichoterápiának sokféle formája van, és itt a viselkedés kognitív terápia az, ami leginkább bevált, ugye azt pszichoterapeuták vagy pszichológusok tudják nyújtani a betegnek, és mi, amikor a rendelésen ilyen beteg jelentkezik, akkor felszoktuk ajánlani azt, hogy pszichoterápiát is vehet igénybe. Nyilván ez nem kötelező, tehát a beteg dönti azt el, hogy ő vállal-e pszichoterápiát, vagy csak a gyógyszert vállalja, vagy mindkettőt vállalja, tehát hogy ez tőle függ, tehát mi nem erőszakolhatjuk a beteget ilyenbe bele, mert ez nem egy kötelező kezelés, ezt ő dönti el, de mi melegen szoktuk javasolni, mert a két terápia együttesen azért nagyon jól tud segíteni a betegeknek. És volt egy olyan kérdés, ugye, hogy családban, hogy előfordul ez a zavar, tehát nekem van olyan paciensem, akinek az édesanyja évekig szenved, tehát a hölgyet kezeltük pánikbetegséggel, nagyon szépen bevált neki ugye a gyógyszer, ő pszichológushoz is járt, így a gyógyszeres kezelés mellett most már megtanult együtt élni a pánikbetegsége, meg nincs is pániktünete, vagy pánikrohamja, mert a gyógyszer ugye segít neki, és már nem szed nyugtatót sem, régóta. És az anyukája is előbújt, mert ő kiderült, hogy ő is pánikbeteg, és ő ugye csendben szedegette otthon a nyugtatót.
Ja.
Ő a nyugtatót szedte, mert ugye ez nagyon szép, és akkor ahhoz szépen hozzászokott az évek alatt, és akkor ő is megjelent, majd miután látta, hogy a lánya jól van a rendelésem, neki is elindítottuk a gyógyszert, és ami érdekes, hogy általában, ami a családtagnál beszokott válni, az a gyógyszer sokszor a családtagnál is jó, de nem törvényszerű, tehát nem igen, így van, igen. De azért van egy ilyen tapasztalatunk, és itt is, ami bevált a betegnek a lányánál, bejött az a gyógyszer, bejött a mamánál is, és hogy most eljutottunk oda, hogy végre már a nyugtatót elhagytuk, és ő is teljesen panaszmentes, és jól van az antidepresszáns mellett.
Ezek anonim kezelések egyébként? Nem csoportosan történik?
Nem, egyéni.
Időnk lejárt, de annyit meg szeretnék kérdezni, hogy halálos betegség is lehet a pánik betegség?
Nem halálos betegség, viszont, hogyha nincs kezelve, ki tud alakulni, idézőjelben mondom negatív értelme, egy olyan betegség karrier, hogy szövődmények tudnak fellépni a pánik betegség mellett. Tehát kialakulhat egy depresszió, nyilván a depresszióban öngyilkosság.
Az viszont lehet
halálos. Hát lehet, mert ugye öngyilkosságot igen. jöhet, akkor ugye társulhat mellé szerfogyasztás, és akkor már kialakul egy addikció, az addikció már megint ott van, hogy ott már nagyon sok veszélyt rejt az is magába.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten a pánikbetegségről kérdezte dr. Szlivka Annát, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház Semmelweis szakkórházának pszichiáterét, az addiktológiai osztály vezetőjét, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.